Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Párizsból jelentkezik Ferenczi Bálint. Szia Bálint!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát azért beszélgettünk, mert hogy van Párizsban egy, illetve most már azt hiszem említetted, hogy két helyen is vagytok. A lényeg az, hogy galériás szinten foglalkozol mindenféle dizájntárgyakkal, meg művészettel is, meg azt is kell róla tudni, hogy Nyakas Ilona unokája vagy, aki a Kass Galéria alapítója, úgyhogy beleszülettél a művészetbe, műkereskedelembe. Úgyhogy most arról beszélünk, hogy egy magyar fiú hogyan vetődik a műkereskedelem vonalán Párizsba, és hogyan kezd el ott kereskedni, immáron nem csak művészettel, képzőművészettel, hanem dizájnnal is, illetve bútorokkal is. Mesélj nekünk egy kicsit, hogy jött ez az egész dolog.
Hát ha van rá egy pár perc a hallgatóságnak, vagy nektek egy pár percetekre, akkor megpróbálom kontextusba helyezni, hogy mit, miért, hol, hogyan és kivel csinálunk, úgyhogy talán egy kicsit elkalandoznék, vagy visszatekintenék még a múltba. Ahogy említetted is, nekem nagymamámat Nyakas Ilonának hívják. Ő a rendszerváltás után az elsők között nyitotta meg a kortárs kereskedelmi galériát Budapesten, és ez a galéria mai napig működik a Bartók Béla úton. Nagymamám most már majdnem 80 éves, úgyhogy leginkább ott édesanyám az, aki segít a kiállítások rendezésével.
Uh-huh. Tehát akkor az egész családban van vonva.
Így van, az egész család gyakorlatilag ott segíti a nagymamámat. Uh-huh. És nekem is így indult el a karrierem, vagy így indult el az érdeklődésem a képzőművészet iránt. Én ott voltam már 12-13-14-es koromban megnyitókon, és hát nem is a kortárs művészet az, hanem inkább ennek a hangulata az, ami engem vagy a gyereket meg tudott fogni. Ugye nagyon tetszett az, hogy ott művészekkel lehetett beszélgetni, a megnyitókon sok ember volt, izgatott az, hogy hogyan lehet egy kiállítást megszervezni. Ennek a szakmának a menedzsment oldala nagyon izgalmas volt számomra, onnantól kezdve, hogy hogyan lesz valami szépen vízszintes mondjuk a falon.
Tehát akkor neked nagyon praktikus a szemléleted valójában.
Hát nyilván nagyon fontos, hogy mindig érdekelt a művészettörténeti háttér is, de azt hiszem én mindig inkább egy doer, egy csináló vagy egy menedzser típusú ember voltam, tehát én mindig szerettem látni a műtárgyakat, megfogni a műtárgyakat, és hát nyilván, hogyha tudsz beszélni a művésszel, akkor pedig megismerni egy műtárgynak a hátterét, hogy miért, mit és hogyan csinál az adott művész.
Tehát akkor itt Budapesten végső soron te is beszippantottál a családi műtárgy bizniszbe, és akkor a nagymamád mellett egy picit kitanultad ennek a csínyát, bínyát. De ez inkább képzőművészet volt, és aztán később fordult el a dizájn felé csak.
Teljesen, hát a kezdetek az teljesen szokványosak voltak. Jelentkeztem szabadbölcsészet művészettörténet szakra, és ezt elvégeztem a Pázmányon, ugye ez akkor még kint volt Pilis Csaván. És hát odáig ugye minden nagyon szép és jó volt, de hát akkor pestesen szólva bekopogtatott a valóság, hogy hát 80-an végeztünk a szakon, és ugye volt Budapesten talán 8-10 kortárs galéria és 2-3 olyan intézmény, ahol lehetett jelentkezni. Uh-huh. És hogyha szerencséd volt, és nekem például szerencsém volt, mert elég gyorsan sikerült egy munkát találnom egy kortárs galériában, akkor is a fizetési lehetőségek azok, hát most már nem állok el üzleti titkot, ha elmondom, hogy nekem 100.000 forint volt a kezdő fizetésem.
Uh-huh. Hát igen, nem jó és fizet ugye, ez a szakma eleinte.
Igen. Tehát most itt 2013-ban járunk, de hát akkor is szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon nem jó fizetés volt, és hát nekem, szóval én ebből akartam élni. Uh-huh. Nekem fontos volt az, hogy a munkámat megfizessék, hogy úgy érezzem ilyen szempontból is, hogy értékel vagyok, és így hát nem volt más hátra, mint előre, és világos volt az, hogy nyugatra kell menni ahhoz, hogy azt csinálsam, amit szeretek, de ezért ebből meg is tudjak élni valahogy.
Ahol azért nyilván sokkal több a lehetőség, de a verseny is sokkal nagyobb, nem?
Nyilván, de hát aki a versenytől fél, annak azért nehéz lesz, azt hiszem, előre haladnia. Uh-huh. Ugye az Európai Unióban, ez a szépsége az Európai Uniónak, hogy mindenki el tud menni nyugatra, tehát el tudjuk lépni a határokat. És amikor én ki akartam menni, akkor nekem ilyen Anglia volt a célpont, mivel 2010-es évek elején Anglia volt, illetve London volt a az európai műkereskedelmnek a központja, és hogy akkor oda is még útlevél nélkül ki lehetett menni, nagyon könnyen, hát nyilván nem volt könnyű munkát kapni, de könnyen lehetett jelentkezni különböző munkákra.
És hol dolgoztál?
Hát én így kerültem ki először egyetemre. A jól ismert aukciós háznak, a Sotheby's-nek van egy saját egyeteme, Sotheby's Institute of Art-nak hívják, Sotheby's Művészeti Egyetem, és én ott végeztem végül fototörténészként a mesterszakon. Uh-huh. És nyilván hát itt is kiderült, hogy nincs a kerítés kolbászból, tehát nagyon, nagyon nehéz volt munkát találni, hogy te is mondtad, itt talán még nagyobb a verseny, viszont hogyha a verseny végén győztesként került ki, akkor legalább tudsz egy normális fizetést kapni. Uh-huh. Úgyhogy a gyakornokság, én gyakornok lettem a Sotheby's-nél, tehát bekerültem oda, ahova szerettem volna eljutni. Ez olyan kicsit, mint amikor mondjuk valaki közgazdászként végez Budapest, akkor nyilván az az álma, hogy rögtön a Deloitte-nál, vagy a KPMG-nél, vagy kapjon mondjuk egy jó állást, vagy mondjuk a focista vagy, akkor az az álmod, hogy a Real Madridhoz kerüljen az akadémiára. Nekem egy kicsit a Sotheby's volt az álom. Uh-huh. És ide sikerült is bekerülni, 2 évig dolgoztam itt.
Melyik osztályon dolgoztál, mit csináltál?
Hát ez egy nagyon izgalmas korszak volt, először gyakornok voltam a kortárs osztályon. Uh-huh. Nyilván ez a legizgalmasabb területe egy aukciós háznak is, itt vannak a legnagyobb leütések, a leghíresebb nevek, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, és itt vannak a legmagasabb árak is. Viszont a munka az valójában borzasztó. Órákat kell tölteni a könyvtárba, és megtalálni az adott képnek a referenciáit, kikeresni a megfelelő utalásokat, uh-huh. fotókat, tehát ez egy sziszi-puszi
könyvtárazási
munka. Uh-huh. Így van. És végső soron, hát a Sotheby's-nek köszönhető két dolog is, az egyik, hogy itt ismerkedtem meg a dizájnnal. Uh-huh. Ugye itt nem csak képzőművészeti osztályok vannak, hanem ugyanúgy van osztály, aki ékszerekkel, versenyautókkal, régi mesterek képeivel, és adott esetben bútordarabokkal foglalkoznak. És itt találkoztam először azzal a fogalommal, hogy collectible design, tehát gyűjthető design, uh-huh. ami azt hiszem Kelet-Európában egy új, vagy elég ismeretlen fogalom, mivel ugye nálunk nem volt olyan nagy respektje a bútorgyártásnak, vagy a dizájntárgyaknak. Ugye a szocializmusban nem túl sok fantasztikus bútortárgy készült el. Viszont Angliában láttam azt, hogy ennek is van egy hatalmas piaca, és hát egy nagy megbecsültsége is. Úgyhogy innen jött egy kicsit a dizájn felé való érdeklődésem, illetve itt ismertem meg a feleségemet, úgyhogy az vitt el aztán egy teljesen új irányba, vagy
és egy másik országba.
Egy másik országba is, így van.
Mm. És akkor így költöztetek Párizsba, és akkor ott kezdtetek új életet, és a karrieredet is ott folytattad.
Hát mi lehúztunk 6, majdnem 7 évet Londonban, és ugye akkor megérkezett a COVID 2019-ben, illetve Anglia kilépett az Európai Unióból, tehát COVID plusz Brexit, és ezzel a londoni műtárpiac, vagy műkereskedelmi élet, az teljesen elkezdett zuhanni. Hát az európaiak ugye a COVID miatt elkezdtek menekülni gyakorlatilag Angliából, mindenki hazament, és hát nekünk is leállt az élet. Uh-huh. És ekkor kezdtünk el gondolkozni azon, hogy mert én 30 körül voltunk mind a ketten, feleségemmel, hogy akkor mostantól lehet, hogy talán saját magunknak próbálunk dolgozni, létrehozunk egy vállalkozást, és hát megpróbálunk a saját lábunkra állni.
Uh-huh. És ez meg is volt azért erősen a tudásotok?
Hát én nyilván a művészethez, illetve a fotográfiahoz, vagy képzőművészethez értettem, a feleségem viszont eredetileg is dizájn specialistaként végzett, és neki mindig is a dizájn volt a nagy szerelme. Ugye ő francia, tehát Franciaországban amúgy is a tárgyaknak nagyon nagy respektje van, és ő már régóta próbált engem meggyőzni arról, hogy bútorokkal, dizájntárgyakkal is kéne foglalkoznunk. És hát kapóra jött, hát nem jött kapóra, de úgy alakult minden, hogy a COVID és a Brexit miatt mi is úgy döntöttünk, hogy Londonból szeretnénk továbbállni, és egy rövid, hát egy évig itthon voltunk Budapesten, és gyakorlatilag akkor kitaláltuk, hogy hozzuk létre a saját vállalkozásunkat, és hát ha tudjuk, akkor miért ne próbáljuk meg ezt csinálni Párizsban, Budapest vagy London helyett.
És egy tök mókás helyszínt találtatok erre. Így a magyar műkereskedelemben ez a típusú helyszín, ahol a ti galériátok van, ami egy ilyen régiségpiacon van, de ne az Ecserit képzeljük el, hanem ennél egy sokkal komolyabb, összetettebb, szofisztikáltabb piacot. Azt itt Magyarországon nem is értjük ezt a kategóriát egy galéria számára. Erről magyarázd el, hogy erről így mit kell tudni, erről az egész közegről ott.
Hú, hát úgy szoktam a magyaroknak bemutatni ezt a helyszínt, hogy úgy nevezem, hogy Ecseri Deluxe. Ne azt képzeljük el, hogy ilyen bódékból mindenfajta ócskaságot megpróbálnak ránk sózni egyértelműen háromszor annyiért, mint azt mi gondoljuk, hanem ez egy nagyon nagy, hát ez a világ legrégebbi műtárgypiaca, úgy hívják, hogy Marché Paul Bert-Serpet, tehát a Paul Bert-Serpet piac, több mint 200 éve kezdődött itt el, vagy 200 évre tekint vissza az első ilyen flea market, vagy piaci hagyományok. És ez már úgy néz ki, hogy itt hát, több száz, talán több mint 1000 kereskedő is kint van, és vannak persze bódék, meg vannak kis sarkok, akik ilyen asztalról árulnak különböző portékákat, de a közepén ennek a piacnak van egy fedett rész, zárható nagyon szép standokkal, üvegvitrinekkel, és ez gyakorlatilag a szíve, vagy ez a legjobb, ez a deluxe rész ennek az egész piacnak, és mi nekünk itt van, kezdetben ugyan egy kis 12 négyzetméteres standunk volt, tehát kifejezetten egy kis, nagyon kis szobát képzelünk el, és most, hát gyakorlatilag két hete sikerült oda jutnunk, hogy megnyitottuk a második standunkat, ami a bejáratánál van, a főbejáratnál, tehát egy nagyon-nagyon szép hely, tehát próbálunk növekedni és bővülni.
És egyébként könnyű mondjuk egy ilyen helyre így bejutni, vagy azért alaposan megnézik, hogy kit engednek be mondjuk egy ilyen vására?
Hát azt szokták itt mondani, hogy gyakorlatilag kiválásos alapon lehet bekerülni. Tehát itt olyan kereskedők vannak, akik már itt vannak a piacon 30 vagy 40 éve, vagy már lehet, hogy több generációs az édesapja is, vagy a nagyapja is kereskedő volt valahol a környéken. Tehát nagyon nehéz bekerülni, van egy vezetőség, van egy igazgatóhölgy, akinek prezentálni kellett, hogy milyen művészettel, illetve dizájnnal szeretnénk foglalkozni, mert a dizájn azért, tehát a bútor az nagyon hangsúlyos. És utána nagyjából, hát egy évet vártunk szinte arra, hogy kapjunk választ, illetve azt mondják, hogy van egy lehetőség Estrandra.
Hát azért az elég komoly, meg elég stresszes, mit nem mondjak. És egyébként hogy zajlik, hogy oda általában hétvégén jönnek ki a franciák, vagy hétközben is járják a standokat?
Ez kifejezetten péntektől hétfőig van nyitva, tehát péntek, szombat, vasárnap, hétfő, hétköznap, tehát mi fordítva dolgozunk, a hétköznapok a hétvégék, illetve nyilván akkor kell megszervezni a szállításokat, a adott tárgyaknak a felújítását, számlázásokat, tehát minden adminisztratív munka az a hétköznapokon zajlik, de az üzlet, vagy a műkereskedelem, vagy igazából a lényeg, az főképpen szombat, vasárnap történik, akkor egy rendes nyitvatartás van reggel 10-től este 6-ig, és akkor az egész környék teljesen átalakul és felbuzdul, nagyon jó éttermek vannak a környéken. Szóval igazából bárkinek, akit ez érdekel és izgalmas, annak nagyon javaslom, hogy jöjjön el ide, mert el lehet tölteni egy napot szuper hangulatban, anélkül is, hogy mondjuk valaki tényleg szeretne valamit venni.
Én nagyon-nagyon régen voltam ott egyébként, és vettem kettő Delphi vázát.
Igen.
Talán már meséltem neked, illetve szerintem nyilván nem igazi Delphi vázák voltak. Nagyon csúnyán voltak restaurálva, de az így messziről nem látszik, és nagyon-nagyon szeretem őket, elég nagyok egyébként. De már nagyon régen nem jártam ott, csak emlékszem, hogy eszméletlen jó hangulata van ennek az egésznek. És említetted, hogy a bútorok felújításával is kell foglalkozni. Ilyenkor ezt hazahozzátok Magyarországra is itt, vagy pedig mindent ott csináltátok, ami az üzlettel kapcsolatos?
Ez nagyon változó, de nyilván ami a mi specialitásunk, vagy amitől mi érdekesek vagyunk, és hát amiért fel is vettek minket, az az, hogy kelet-európai, nagyrészt közép- és kelet-európai dizájnnal és képzőművészettel foglalkozunk. Ez nyilván kiegészül mindig egy-egy izgalmasabb vagy jelentősebb francia, olasz, dán vagy angol bútortárgya, de nekünk nyilván a kelet-európa a specialitásunk. Úgyhogy legtöbbször nagyon sok mindent találunk Magyarországon, Lengyelországban, és főképpen Csehszlovákiában, Cseh és Szlovákiában, és így visszük ki a bútorokat leginkább ide Párizsba. Hát a felújítás az egy nagyon jó kérdés. Ugye itt nyilván az a probléma, hogy otthon olcsóbb, csak kevésbé értenek általában hozzá a mesterek, vagy nem annyira látják még az aktuális trendeket. Itt nagyon tudják, hogy mit kell csinálni, fantasztikus anyagokat lehet találni, mondjuk egy kanapénak az újrakárpitozásához, ellenben az árak azok nagyon magasak. Uh-huh. Úgyhogy ez mindig egy nehéz döntés kérdése. Tényleg attól függ, hogy milyen tárgyról van szó. Műtárgyaknál nyilván ez nem kérdés, de mindig próbálunk kihozni Fajó János szitanyomatokat, Viktor Vazarelli sziták mindig vannak a standjaikon, Bak Imre, Konok, tehát kifejezetten a műtárgyak azok magyar kötődésűek, illetve tudunk foglalkozni a művészekkel, és akiket mi kifejezetten képviselünk és menedzselünk, mint például Kecskeméti Sándor, aki egy fantasztikus magyar származású szobrászművész, és neki eszméletlenül kedvelik a munkáit.
Sok mindent láttam tőle a weboldal, illetve az Instagram oldalatokon, az Initio Design Instagram oldalán.
Uh-huh. Igen. Hát próbálunk, nagyon fontos nyilván a megfelelő kommunikáció az interneten, ma már Instagram nélkül gyakorlatilag olyan, mint hogyha nem is léteznél. Uh-huh. Nekünk itt az a benyomásunk, hogy a honlap az nagyon jó, ha van. A honlapot megnézik referenciának, de valójában a közönségi, a való kommunikáció az a helyszínen, tehát a fizikai térben történik, illetve az Instagram az, ami eszméletlenül fontos.
Ezt akartam is kérdezni, hogy nyilván online kereskedelem is zajlik nálatok, tehát valami, például van ez a Pamono nevű oldal, hogy rajtuk keresztül is adtok el, vagy valami más fórumon keresztül is adtok el online?
Mi nem vagyunk fönt, illetve fönn vagyunk, egy platformon fenn vagyunk, ezt úgy hogy First Dip. Uh-huh. Ez főképpen az amerikai piacra aktív, illetve az amerikai gyűjtők, vevők, műkedvelők nézegetik, de a mi benyomásunk az, hogy valójában nagyon fontos, még mindig nagyon fontos a fizikai kapcsolat, különösen, hogyha a bútorokról beszélünk. Uh-huh. Tehát adott esetben egy festményt, egy fotót, egy szobrot most már sokkal könnyebben el lehet adni online, hiszen valójában nagyon hasonlóan, vagy szinte ugyanúgy fog kinézni, amikor a szobám falára kiteszem, mint ahogy megnéztem a weboldalon. Azért egy bútortárgynál ott nagyon sokat számít a taktilitás, tehát az, hogy látom, hogy milyen patinája van annak a bőrnek, hogy van a króm megcsinálva, milyen állapotban vannak a részletei a bútornak. Szóval ott egy sokkal közelibb kapcsolat tud kialakulni, hiszen ugye itt használati tárgyakról van szó. Csak olyan használati tárgyakról, amik a mi véleményünk szerint megállják a helyét a műtárgy kategóriában is.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy amikor nálatok vásárolnak, akkor a többsége a vásárlóknak használati tárgyat keres, bútort, amit a lakásában használ, szép, esztétikus, vagy pedig sokan vannak olyanok is, akik a gyűjteményi értékét is látják már ezeknek a tárgyaknak, hiszen pont azt beszéltük a műsor elején, hogy ez már a collectible design, a gyűjthető design kategória, amivel az iníció árt foglalkozik.
Hát mi kifejezetten olyan design tárgyakkal foglalkozunk, amik remélhetőleg több generáción át is a családnál maradhatnak, vagy ha nem marad a családnál, akkor adott esetben ezt el is fogják tudni adni. Tehát nagyon fontos az, hogy egyedi, vagy legalábbis nagyon magas minőségű tárgyakról legyen szó. Most példának mondhatnám a dán bútorokat, tehát egy dán komód, ebédlő garnitúra, vagy egy nappali két fotel és egy kanapé, ezek olyan tárgyak, amik egyrészt nagyon szépen vannak megcsinálva, nagyon jó faanyagokból, és hasonlóan nagyon jó textilekkel. Tehát ezek olyan tárgyak lehetnek, amik 50-60 évig is nyugodtan a családnál maradhatnak.
Szerintem...
Magyarországon ugye nem annyira ismert, vagy Kelet-Európában nem annyira ismert, mert ugye, hát ahogy mondtam az interjú elején, a szocializmusban nem nagyon készültek ilyen bútortárgyak, amik egész egyszerűen illőállók lettek volna.
De azért bennünk is nagyon erősen megvan ez a vágy, hogy ilyen szép dolgokkal vegyük körbe magunkat, és régi dolgokkal, tehát most nyilván nem nagyon-nagyon régi dolgokról beszélgettünk, de mondjuk a 20. század közepe, vagy picit később, 60-as, 70-es években születtek ezek a gyönyörű bútorok a világban, Európában, de Amerikában pont ezt akartam kérdezni, hogy most mi a trend egyébként, tehát így vizuálisan, stílusban, mi az, ami legjobban megy így a collectible design bútor területén?
Hát, hogyha még egy szót mondhatok a Kelet-Európáról, mert ugye ideig talán azt mondtam, hogy miért nincs, vagy mi az, ami nem volt olyan jó, akkor azért azt megemlíteném, hogy ami nagyon-nagyon jó volt Kelet-Európában, az a háború előtti design és lámpatervezés, tehát ez a Bauhaus 20-as, 30-as évek, csak hát nagyon ritka és nagyon keveset lehet találni. Illetve ami nagyon izgalmas számunkra, az a háború utáni korszakból, tehát az 50-es, 60-as, 70-es évek, a lámpatervezés. Tehát valamilyen oknál fogva erre még nem jöttünk rá, de kifejezetten Csehszlovákiában és Magyarországon fantasztikus lámpatervezők voltak. És vannak olyan lámpakollekciók, amik kifejezetten megállják a helyüket a nyugat-európai párhuzamokkal is párba vagy szembeállítva.
És keresik is a gyűjtők ezeket?
Az... Elnézést?
Keresik is a gyűjtők ezeket?
Hát nem keresik őket, de nálunk keresik őket. Tehát kifejezetten senki nem jön oda hozzánk, hogy ő most szeretne egy Borsfai Tamás lampát, vagy szeretne egy József Furka csehszlovák lámpát, de amikor látják a standunkon, akkor teljesen mindent, hogy ő amerikai, kínai, svájci, vagy francia, hogyha ez a tárgy, ez jól néz ki. És egyedi. És nyilván maga az érdeklődő hisz a mi esztétikámban, vagy szereti azt az esztétikát, amit mi képviselünk, akkor nagyon is érdekelni fogja, és szívesen megveszi ezeket a tárgyakat. Hát ennek kapcsán most dolgozunk is egy nagyobb tanulmányon, ami kifejezetten a kelet-európai lámpatervezőkkel foglalkozik, és remélhetőleg idén, vagy legkésőbb jövőre meg fog jelenni egy kiadvány, ami ezekre a tervezőkre fókuszál.
Nagyon izgalmas, nagyon várjuk, viszont a műsoridőnknek sajnos vége szakadt. Ferenczy Bálinttal beszélgettem az Initio Art párizsi galériájának egyik tulajdonosával, a feleségeddel csináljátok, Marival. Köszönöm szépen, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy folytathatjuk még a nemzetközi dizájn és művészet terén való kalandozásainkat.
Nagyon-nagyon szívesen, köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig a figyelmüket köszönöm, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.